Németh Krisztina vendégem, akit írónőként már itt Vas megyében szerintem nagyon sokan ismernek. Szeretettel köszöntelek itt a Krédó Rádió stúdiójában.
Én is köszöntöm.
Örülök, hogy végre találkoztunk. Toronyi lány vagy.
Igen.
Oda is jártál iskolába, ugye?
Igen, én talán egy olyan 12 éve költöztünk be Szombathelyre, én addig teljesen toronyi voltam, meg hát mégis most is persze csak.
Ment neked az irodalom meg a magyar nyelv? Hogy emlékszel vissza?
Ment, igen. Hát a toronyi tanítónő, nagyon sokan ismerik szerintem a Kovács Frigyesné Irma nénit, ő volt az én osztályfőnököm, és én tőle rengeteget tanultam, meg ő meg is látta bennem ezt az örökös locsifecsi énemet, és ő mindig hagyta, hogy ezt így kiéljem, úgyhogy őnek én nagyon sokat köszönhetek.
Tehát már akkor mutatkozott valamiféle tehetséged?
Igen, tehát volt egy irodalom, vagy hogy hívták annak idején, fogalmazást kellett
így
írni,
van.
És ugye volt a fogalmazás füzetbe két oldal, és akkor a Németh Kriszti az a csengetés előtt 5 perccel már a 6. oldalt írta, és még mindig nem tudta befejezni, de én akkor is ilyen voltam, tehát én szerettem akkor is történeteket mesélni, kitalálni.
Tehát akkor ez egy inkább folyamat volt, tehát nem úgy keltél fel éreggel, hogy mostantól már pedig te írni fogsz.
Nem. Tehát én nekem sokáig, még 8. osztályos koromban is gondoltam arra, hogy jó lenne esetleg az újságírás fele elmenni, és hát nem úgy alakultak a 8. eredményeim akkor, és hát az orosz nyelv volt nekem az ellenségem, és emiatt az én szüleim nem engedtek engem szakközépiskolába, hanem majd adjunk csak ott, ahol nem kell oroszból.
Ez megnyugtat, egy egész országnak volt az ellensége, hogy az orosz nyelv vannak ide.
De olyan szinten, hogy én lázadásból én az úttörőházba jártam német szakkörre, mert én annyira nem akartam az oroszt, és igazából én írni nagyon szerettem másolni, de aztán semmi nem is maradt meg benne, tehát egy-két mondat, amit ugye mindenki tud. Úgyhogy igazából én szerettem volna egy kicsit az újságírás fel elmenni, és azt a sors úgy hozta, hogy életem első munkahelye az a Szavária cipőgyárnak a nyomdájába volt. Oda kerültem egy teljesen totál véletlen, olyan embert kerestek, de nagyon sürgősen, aki tudott gépelni. Uh-huh. És én akkor végeztem el ezt a gyors és gépíró iskolát, és ez nekem nagyon kapóra jött, mellette meg az érettségit szerettem volna megcsinálni, és én ott újságírók közé csöppentem, és innentől kezdve az engem, én minden egyes mozdulatukat figyeltem, hát biztos, hogy mond azért a Szombathelyi Vas megyei embereknek a Halmágyi Miklós, Benkő Sándor, Fodor Sándor, Szenkovics Péter, tehát ők azért nagyok voltak abban az időben térképpel, ugye pont a rendszerváltozás idején, hát nekem akkor is ők hősök voltak, és én kellett is, hogy olvassam, hogy mit írnak, hiszen gépelnem kellett, mert mi adtuk ki az újságot, de én akkor úgy ráéreztem erre az egészre, és én akkor azt mondtam, hogy egyszer azért én is szeretném ezt kipróbálni, hogy mi az, hogy leírni, és akkor valaki, amit én csinálok, amit én oda levetek papírra, azt elolvassa, és hát ami még tetszik is neki, hát az meg milyen jó lenne. Úgyhogy ez így azért egy hosszabb időszak volt, égett benne az egész, hogy én nekem kellene valamit. Hát az 2015-ig jócskán hosszú időszak volt.
Mi az alapmotivációd arra, hogy írj egyébként? Kiírni magadból mondjuk egy témát, vagy jobban körbejárni valamilyen jelenséget, esetleg felhívni az emberek figyelmét valamire?
Az az érdekes, hogy én nekem volt egy olyan téma, amit szerettem volna csak úgy ilyen kalandregény, vagy egy ilyen kis sztoriba leírni, és amikor 2015-ben elkezdtem így a világhálón böngészgetni, azelőtt annyira nem szoktam célirányosan menni, találtam egy pályázatot, ahol karácsonyi témát kellett keresni. És én arra az utolsó héten, emlékszem rá, talán 2 hét volt a leadási határidőig, addig-addig agyaltam, hogy menjek, írjam, ne csináljam, hát nem biztos, hogy nekem ott a helyem, mit fognak az emberek szólni, hogy én, mint aki senki, csak oda megyek. És hát olyan sikere lett ennek a dolognak akkor, hogy Nádasi Krisz, egy mondhatni egy írómentor, egy budapesti íróhölgy, ő azt mondta akkor, hogy abba a kötetbe akkor nem kerültem bele, hanem, hogy mondták, ezt ilyen sikerlistás lettem, és a következő megjelenő könyvbe abba viszont visszahívott, hogy akkor neki ez a sztori kell, mert nekik tetszett. Az volt a probléma, hogy 5 volt a zsűri szám, tehát 5 emberből állt a zsűri, és 2-nek nagyon tetszett, amit írtam. 2 azt mondta, hogy miért kellett elmennem New Yorkba, mert hogy magyar vagyok, legyek már Magyarországon. És
már a történeted.
Igen. És az És az ötödik azt mondta, hogy jó, hát akkor ő csatlakozik azokhoz, akik az ellenzők, és így maradtam ki végül is az eredeti könyvből. Ez a Rejtelmes karácsonyok című kötetben, egy antológiában meg is jelent, és itt kezdődött végül is az egész, hogy arra azt gondoltam, hogy na akkor innentől kezdve megpróbálhatom, mert mégiscsak tetszik az embereknek, és ami nagyon jól esett, hogy ennek a könyvnek a visszajelzéseinek jó részébe említést tesznek arról, hogy talán az egyik legaranyosabb, legfordulatosabb, legizgalmasabb, mert Rejtelmes karácsonyok a címe, a történetek ilyenek, tehát nem sima, nosztalgikus, szép, havazós karácsonyi történet, legyen benne valami, ami más. Úgyhogy akkor nekem ez nagyon jól jött, és utána meg úgy éreztem, hogy mindig engem találnak meg a történetek, tehát nem mentem, hogy keresem, hanem egyszerűen jött velem szembe. A novellás kötet az teljesen, a Sorsforgácsok, az egy kávéházi ismerettségből alakult ki, hogy nekem voltak novelláim, de hát hova menjek, akkor is ez a bizalom, önbizalom hiány, hogy hova kopogjak én már be, és mit ad Isten, Szalai Márton, aki akkor épp a kávézóba ténykedett, és ő is hát ott dolgozott, üzemeltették, és ő sokszor látta azt, hogy oda bemegyek, és ott írogatok, és ő kérdezte meg, hogy ez mi. És kiderült, hogy a Szülőföld kiadós Farkas Csabának ő nagyon jó ismerőse, és összehozott, és így indult ez az egész. És a harmadik könyvem, a Hazara, ami egy pakisztáni menekült fiú valós történetét dolgozza föl, az viszont tényleg úgy jött velem szembe, hogy a fiú velem dolgozott, és egyszerűen, mikor látta, hogy ez a könyvem megjelenik, a Rejtelmes karácsonyok, akkor azt mondta nekem, hogy hát írjál rólam, én mesélek neked. És én mondtam, na jó, hát majd írok rólad, persze. És elkezdett mesélni, de nem azért, hogy írjak, hanem egyszerűen, mert nagyon jó barátságban lettünk, ő tanuló fiú volt nálunk, és egy kicsit ilyen pótanya lettem neki itt a munkahelyen, és olyan dolgokat mesélt, hogy azt mondtam, hogy ezt viszont le kell írni. És innen jött ez, tehát igazából nem is azt mondom, hogy én találok ki sokszor dolgokat, hanem velem jönnek szembe is, hogy akkor ezeket meg kell írnom.
Szerintem a nyitottság meg az, hogy valaki fogékony ezekre a témákra, inkább ott állsz, amikor ezek jönnek, és pont jó helyen vagy.
Igen.
Ráismerhet-e valaki gyerekkorodnak, vagy a fiatalkorodnak, vagy a mostani életednek a szereplői közül a saját magára?
Elég sok történet van, amit így konkrét személyek ihlettek, és itt most nézem a tartalomjegyzéket, ugye az első a Sorsforgácsok novellás kötetbe, az a Juventa vagy Csajok a csukában, hát ez ugye az én akkori falusi foci csapatom, amire azt gondolom, hogy ha 150 évig élnék, akkor is nevetve emlékeznék vissza, mert egy hatalmas nagy csapat volt. Mi focizni is nagyon szerettünk, és hál' Istennek azért tudtunk is, mert azért volt nekünk országos negyedik helyezésünk is, ami pont erről a sztoriról szól, és amikor én ezt megírtam, elküldtem a csajoknak, hogy figyeljetek, mindenkit név szerint leírtam, hogy ki kicsoda, ha szeretnétek, kicserélem a nevet, és föl voltak háborodva. Nem. Ez így legyen, hogy aki brazil, az brazil, a Kitty legyen Kitty, a Zsanett az összes többi, tehát mindenki vállalta ezt az egészet, és van ebbe történet a toronyi kenyérről, ami hát azt hiszem, hogy lassan hungarikum lesz. Az az érdekes, hogy gyerekként ez természetes dolog, hogy este egy kenyérillat lebeg a faluba, az nekünk teljesen normális volt. És így felnőtt fejjel tudja az ember igazából azt, hogy mikor megérzem a toronyi kenyérillatát itt Szombathelyen, akkor azért ez mit hoz ki. Ez egy ilyen kicsit sírós, pityergős, de nyilván happy end sztori. A 10 zsemle kocka az egy, mondhatni, egy kicsit ilyen lélektani történet, ami egy pszichopata szakácsról szól. És én konyhán dolgozom, és van a szakács figurája, és van a pincér figurája ebbe a történetbe, és amikor ezt elolvasták kollégáim, ők konkrétan megnevezték azt a két embert, akire ők gondolnak, és hát ez elég ciki volt nekem, mert hogy most hát nem, én nem bántásból, és azért én ócskán fölnagyítottam, mert hát nyilván a szakács nem olyan, csak ő egy kicsit ilyen paprikásabb, egy kicsit oda mondogatóbb, a pincér meg az a típus, akit én leírtam, és azt például teljesen fölismerték, úgyhogy...
Nem tartanak attól egyébként a közvetlen kollégáit, hogy hát most akkor lehet, hogy olyat csináltam, hogy ezt egyszer meg fogja írni.
Volt egy ilyen pörgősebb napunk, és hát ott már összemorgott a szakács meg a pincér, mert ugye tudjuk, hogy ők csak akkor barátok, mikor előtte meg utána sörözés van. Közben munka közben azért mi nem vagyunk olyan jóba, és húsleves, aminek a tetején ugye snidling van, aztán volt a tiramisu, és ezt vitte, és akkor én utána megírtam, hogy nekünk specialitásunk a snidlinges tiramisu, mert összeburult meg mi egymás. Pályázok is egy olyan pólóra egyébként, azt szeretném majd magamnak, hogy nagyon óvatosan viselkedj velem, mert a könyvbe foglak kinyírni.
Beleírlak a történetbe.
Igen, tehát ez egy ilyen, és sokszor meg is kapom tőlük, hogy csak óvatosan, mert aztán ott leszek ám jövő héten az internetes felületen.
novelláidban, meg regényedben is, hogy emberi történeteket, életutakat mutatsz fel, kimondott vagy ki nem mondott konklúziókkal, tanulságokkal. Milyen erkölcsi igazságokat vagy tanítást tartasz te szem előtt, amik esetleg az olvasóidnak is zsinór mértékül szolgálhatnak?
Hát a sorsforgácsokban ott talán, amit említettem, a toronyi kenyeres, ott egy kicsit a gyermek-szülő kapcsolat, amikor gyermek annyira nem tudja még értékelni azt, hogy mi is van körülötte, ha egy meleg családi légkör van. Ez az, ami egy kicsit talán ott hangsúlyosabb. A Hazara című könyvbe, abba pedig én egyértelműen azt a fajta megítélést, ezt a kollektív bűnösséget, ezt próbálom én egy kicsit háttérbe szorítani, hogy az emberek próbáljanak meg elfogadóbbak lenni a másikkal. És talán ugye nekünk, így íróknak, szerzőknek, ez egy olyan tulajdonságunk, és ez néha nem jó, hogy annyira empatikusak tudunk lenni, hiszen nyilván bele kell élnünk magunk egy jó vagy egy rossz szerepbe, mert akárhogyan is nézem, ha én leírok egy rossz történetet, vagy egy rossz figurát, annak egy kicsit a bőrébe kell bújnom. És ezt ugye ugyanígy azt az oldalát is nézzük, amikor egy embernek van egy olyan tulajdonsága, amit meg lehetne érteni, ha az ember egy kicsit mögé látna a történetnek, és nem zsigerből elítéljük. Tehát én ezt azért mindenképpen fontosnak találom, hogy azt a fajta, hát most ez egy kicsit így túlzásnak tűnik, de ezt az ember iránti szeretetet, azt az alapot nem alapból elítélem, hanem inkább megadom neki az esélyt. Ez persze sokszor a mai világban durván visszaüt, nálam is volt már ilyen, hogy túl sok bizalmat ad az ember valakinek, aztán ezzel visszaélnek, nyilván azért ez is benne van.
Magyarországon a menekült kérdés az egy nagyon érzékeny téma. Tehát itt van mit lebontani, meg van azt hiszem miről beszélni, mit kitárgyalni nyilvánosan is. Fekete-fehér gyakorlatilag. Tehát valaki vagy így foglalást, vagy úgy. Egész biztos vagyok benne, hogy segíteni fog a te könyved is ebben, hogy azért árnyaltabb legyen a kép. A Hazara, mint regény keletkezéséről, főszereplőjéről keveset tudok. Légy szíves, beszélj egy kicsit erről, hogy sikerült elkészíteni ezt, úgy, hogy előtte még nem készült regényed.
Igen, ez az első önálló regény, ami egy történet, és én ezen egy jó kemény 3 évig dolgoztam. Amit 3 évig volt nálunk tanuló, és minekután ő fölajánlotta, hogy ő elmeséli, hogy van ez az egész. Abban maradtunk, hogy jó, rendben van, mesélj, mert éppen a munkahelyen volt erre idő, sőt kávészünetben, vagy néha én vittem haza.
Ha még teljesen egyedül érkezett, és egyedül is élt.
Igen, ugyanis ez így úgy történt, hogy hozzánk ugye mindig jönnek tanulók, mert vannak tanulóink, akik ott csinálják a...
Ez egy szálloda?
Igen, ez egy szálloda itt Burgenlandban, és ezek a fiatalok 3 évig gyakorlatilag évente talán 2-3 hónapot mennek el iskolába, de úgy egyébként velünk dolgoznak, mint egy normál felnőtt. És amikor a Hamid hozzánk került, akkor csak annyit mondott a főnök, hogy ő egy pakisztáni fiú, és hát hogy azért figyeljünk oda rá, hogy segítsünk neki, próbáljuk támogatni, meg ilyesmi. És én azt hittem, mert én már hallottam akkor beszélgetni a többi kollégával, hogy ő egy ilyen második generációs, tehát a szülei valószínűleg menekültek voltak, aztán ő már itt született Ausztriába, és egyszer egy kávézás, az első kávézásunk alatt derült ki, hogy ez 2016-ban volt, akkor derült ki, hogy hát ő már 2 éve itt él, és ő gyalog Iránból jött ide. Hát akkor volt 14-15 éves, 11 éves korától önálló életet él. Tehát ő afgán származású fiatalember. A Hazara, ami a könyvnek a címe, ez egy kisebbség Afganisztánban, akik szunita vallású Afganisztánnal szemben, síita vallásúak, és ők nem perzsa eredetű nép, hanem inkább mongoloid, tehát ők inkább egy kicsit Dzsingiszkántól származtatják magukat, és így aztán mindig egy tüske volt ez az afgánoknak a szemébe, hát nyilván a tálib rendszer után. Tehát azelőtt azért ők ugyanúgy elszigetelve éltek vallás miatt is, de önálló például sokkal kisebb a többnejűség, tehát úgy viszonylag egy nomád életet élnek, vagy pedig ha letelepednek, akkor állattenyésztéssel meg ilyenekkel foglalkoznak. De 74 után, miután elindult ez az egész orosz, tehát a szovjetek akkor ugye ugyanúgy Afganisztánba bevonultak, aztán a tálibok megerősödtek, akkor ők egy ilyen kitűzött népcsoport lettek, mint annó a zsidók, például ugyanezen az alapon, tehát őket gyakorlatilag írtották. Tehát akinek ilyen kicsit húzottabb szeme volt, azt már lőtték kérdezés nélkül, és a Hamid szüleinek és apukájának sikerül átmenekülni a Pakisztánba, ahol ők laktak, Afganisztánba, a határnál, a túloldal volt Pakisztán, Kvetta, és Hamid már ott született. de ott is egy hazaváros részbe, ez egy hatalmas, több mint 2 millió lakosságú, talán második, harmadik legnagyobb pakisztáni város. Azért ott is csak elszigetelve voltak, és a tálibok keze egy idő után oda is ugye átért, és ott aztán ugyanúgy voltak merényletek, robbantások, hát ezt így a könyvbe le is írom, hogy ő mi gyerekként is mi mindenem ment keresztül. Nekem ezt elkezdte mesélni, de még azt is elmondta, de azt csak úgy nagyjából tudta körvonalakban, hogy a tálibok annak idején az ő nagyszüleitől és az apukájának a testvéreitől el szerették volna venni a házukat, mert a hegyekbe fönt egy nagyon jó búvóhely lett volna, viszont ők nem adták, és többször oda-vissza húza vona után, hát spoilerezek, de hát gyilván az egész családot kiírtják, és csak egyedül a Hamid édesapja menekül meg, mert ő akkor nem volt otthon, és ő átszokik Pakisztánba, tehát innen indul a történet. A könyvnek az első része az erről szól, erről az egész családi tragédiáról, hogy vezetett oda, hogy a Hamid édesapja aztán átkerült. És a második része a könyvnek az viszont Hamid meséli, hogy 9 éves kora óta dolgozik, 11 évesen meglép Iránba, Teheránba, mert ott azt mondták neki, hogy az sokkal jobb lesz, mert majd pénzt keresel, meg dolgozol, meg mi egymás, de hát ez egy nagyon kemény munka volt. És ő akkor 2 évig dolgozott ott, és haza akart menni vissza, viszont 2013-ban volt egy nagy bazárrobbantás Kvettába, ugyanígy a hazarák ellen, és az ő édesapja ott meghalt. És akkor az édesanyja telefonált neki, hogy nem, ne hazafele gyere, hanem most már lehet menni nyugatra, próbálj szerencsét. Na de hát akkor nyilván nem volt más lehetőség, mint embercsempészekkel Teherántól megtenni azt a hosszú utat, és ő neki igazából ide Oberwartig addigra tartott ki a pénze. Aztán itt maradt, itt Oberwartba. Gyerekként nyilván itt, mivel hogy kiskorú volt, miután a rendőrök ugye begyűjtötték őket, kitoloncolni nem toloncolhatták ki, tehát maradt Ausztriába, viszont bekerült egy, azt hiszem, hogy az evangélikusoknak hasonló, mint a máltai szeretetszolgálat, ez a diakoni, nem tudom, hogy eznek magyarul mi a megfelelője. És ugye az ő támogatásuk alatt nevelkedtek ők, Trohoncon, nem messze, és beiskolázták őket, hát ugye nyilván ők perzsául írnak, tehát meg kellett neki tanulni a mi betűinket, meg kellett tanulni neki a nyelvet, és akkor utána szakmát kellett neki választania, és ő a szakács szakmát választotta, mert azt mondta neki az édesanyja, hogy legyél szakács, mert akkor soha nem fogsz éhezni. Ő 3 évig nagyon lelkiismeretesen, és tényleg azt mondom, hogy le a kalappal előtte, mert tanult nyelvet, a szakmát, megcsinálta a vizsgát, tehát most már egy kitanult szakácsként, azt hiszem, most már 3. szezonját fogja kezdeni. Dolgozik, és mindig kap munkahelyet, és mindenhol nagyon szeretik, úgyhogy ővel ez az egész történet, ez így indult, meg aztán úgy is fejeződött be, hogy amikor tavaly december elején volt a könyvbemutató, mi akkor találkoztunk utoljára, mert ő akkor elment Tirolba, és talán egy hónappal ezelőtt, vagy pár hete Oberwartba visszajött, mert most csinálja a jogosítványt, most lesz neki jogosítványa is, és akkor vittem neki pár könyvet, hogy dedikálja, mert néhányan szeretnék, ha ő is dedikálna a könyvet.
Én láttam, hogy online is megrendelhető, igen, meg a nagyobb könyvesboltok
kínálatában
megtalálható, a Hazara
címmel. Igen.
Ajánlom mindenkinek figyelmébe, és tessék megvásárolni. Regényként tartjuk nyilván, meg te magad is regényt írtál, hogy most ez családregény, vagy dokumentarista inkább, talán mindkettő egyenrangúan, vagy egyelő részben. Ki olvas manapság mondjuk regényt?
Nagyon témafüggő szerintem, mert ugye most így íróként elég sok könyves csoportba bent vagyok. Olyanban, ahol írók, alkotók gyűlnek össze, és olyanban is, ahol az olvasók. Én nekem nagyon jó tapasztalataim vannak, mert rengeteg ember van ott, aki olvas. Tehát én ezt azt vettem észre, hogy ez a magyar ember nem olvas, vagy talán nem beszél róla. Nagyon sok olyan felület van, például a szabadoságinak a Nincs időm olvasni. Ez egy Facebook csoportként alakult, szerintem most már 100 000 fölött van az emberek szám, most ez így viszonyítva kevésnek tűnik, de egy eszméletlenül pörgős csoport, ahol adják egymásnak az emberek az ötleteket, mindig van havi téma, és például ott nagyon sok ember olvas. A regény, a kalandregény, az szerintem egy kicsit nagyon, tehát az inkább témafüggő. Ha valakit érdekel a téma, akkor elolvassa. De ugye vannak a kedvenc zsánerek, tehát ugye a romantikus, erotikus könyveket nem lehet kilőni, tehát azzal szerintem, ha azt írja az ember, és ezt jó helyen, jó időben próbálja meg marketingelni, az biztos tuti befut. A fantasy az nagyon megy, ami én nekem személy szerint nem nagyon kedvencem, de vannak olyanok, pár könyv, amit ajánlottak, elolvastam, és tetszett, de nem nyúlok úgy utána. Tehát nagyon nehéz megtalálni azt a célközönséget, és ennek a könyvnek meg különösen, mert én annyi falba ütköztem, hogy ezt igazából nem gondoltam volna, hogy médiák...
A témaválasztásod miatt?
Igen, tehát a médiák szinte becsukták az ajtót, mert hogy köszönjük, de nem. Tehát erről nem beszélünk, mert szembe megy mondjuk azzal, amit kellene, hát most hogy mondjam szépen, tehát szembe megyünk azzal, amit ugye kellene, hogy mutassunk. A menekültekről azért nem ez a kép képződik. És én ezt értem, ahogy te is mondtad, hogy fekete és fehér, mert vannak olyan menekültek, akik visszaélnek a helyzettel, és egy pohár vizet nem érdemelnek meg itt. Viszont vannak a hamitfélék, akik viszont megdolgoznak azért, hogy itt vannak, és meg is köszönik. Most volt az 5. évfordulója annak, hogy itt van Ausztriába, és 5 évre adják a pozitív menekült kártyát. Tehát az azt jelenti, hogy jogosan, hivatalosan tartózkodhat az országba, mozoghat, sőt a Hamid 2 évvel ezelőtt világútlevelet is kapott, ami nagy szó, mert az azt jelenti, hogy tényleg abszolút a bizalmát érvezi az országnak. És most volt az 5 éves évforduló, és izgult a Hamid nagyon, hogy meg fogja kapni, mert most Ausztria borzasztóan szűr. Tehát aki nem beszéli a nyelvet, akinek nincsen szakmája, aki nem tud semmit fölmutatni, azt egyértelműen kiutasítja az országból, és fölülteti a repülőgépre, és irány vissza. És hál' Istennek megkapta megint ezt az 5 éves dolgot, úgyhogy...
Tehát, ha jól értem, például Ausztria olyan értelemben befogadóbbnak tűnik most abból, amit elmondtál, hogy ad lehetőséget, de ha valaki azt nem úgy használja fel, vagy nem él vele, vagy nem felel meg ezeknek a szempontoknak, akkor idővel, amikor ez kiderül róla, akkor mehet is tehérével.
Igen, és ugye nyilván Hamid se szent, és ugye a mai fiataloknak vannak néhány olyan dolgaik, húzásaik, amik ugye hát például a parti drogok, ez a füves cigitől elkezdve az összes többi, és ha ő menekültként belekerült egy ilyenbe, akkor ő neki 15-ször olyan mélygödött ásott ez az ügy, mint például egy sima osztrák állampolgáró fiatalnak. Uh-huh. Mert volt olyan, nyilván ez nem titok, de rossz tapasztalat, hogy Ausztriába szerintem 10 fiatal bevezetnek valahova, 9 már biztos kipróbált valamit, hát ez most a mai világ, és volt olyan, hogy ők együtt cigiztek valahol valamilyen szórakozó hely előtt, és hát bizony itt a Hamidot vették elő ott is, hogy hát te menekült vagy, és neked ezt nem kellene, és hogy ő neki ezért nagyon oda kell erre figyelni, uh-huh. Úgyhogy ő neki ez egy jó nagy pofon volt akkor, tehát meg kell, hogy becsülje az, ami van, sokkal jobban odafigyelnek rájuk. Az esélyt megkapta, ezzel ő neki élni kell.
Nemrég a frissen alapított Duganics András irodalmi díj első helyezettje lettél a kalandregények kategóriájában, amihez szívből gratulálok.
Köszönöm.
Ezt az olvasói vélemények, szavazatok alapján ítélik oda. Biztosan nagyon jó érzés, hogy azoktól kapsz pozitív visszajelzést, akiknek mondjuk szánod az írásaidat. De milyen is ma Magyarországon egy írónak a megbecsültsége? Ha mondjuk ilyen módon nem tudja mérni, akkor milyen jelekből következtethet arról, hogy esetleg jól teszi a dolgát?
Minden írónak az az álma, hogy kilométeres sorok álljanak, ha éppen dedikál, vagy ilyesmi. Én most már egy kicsit másképp látom ezt az egész kérdést, mert mondjuk annak idején egy Agatha Christie-ről senki nem feltételezte volna azt, hogy van mögötte egy jó marketing, és eladják, hanem tehetséges volt. Jól írt, és ezt ő jól csinálta, ezért fogytak a könyvei. De ott van például Rejtő Jenő, aki ugyanúgy egy hatalmas tehetség volt, és milyen körülmények között él, tudjuk, hogy
és halt meg.
Igen, tehát méltatlanul. És én nagyon sok ilyen írót ismerek most, akik így libegnek a mindennapokon, tehát hogy próbálnak ebből megélni, de egyszerűen nem ismerik őket, nem tudnak befutni. Én nekem folyamatos veszőparipám az, hogy ha én írok, akkor én nem kell, hogy értsek a marketinghez. Mert az egy szakma külön. Az írás is, amit nyilván mi sem tanultunk, viszont rengeteg kurzus van, rengeteg olyan dolog, hogy novellákat lehet írni például, amiből aztán szakemberek kiszűrik, hogy mi a jó, mi nem jó, és ezekből lehet tanulni. De a marketing is egy olyan szakma, amit valaki hosszú-hosszú évekig tanul, és én például saját magam soha nem tudtam olyan jól megmarketingelni, hogy na most aztán mindenki kapjon erre a dologra, és hát ugye azt hozzá kell tenni, hogy a közösségi média az viszont nagyon elment arra fele, hogy ha én fölteszem a könyvemet, mondjuk egy borítóképet és pár mondatot hozzá, villámgyorsan leszűri, hogy az valami olyan dolog, amit én lehet, hogy el szeretnék adni, és alig mutatja meg, például most itt a Facebookról beszélek, iszonyatos kevés elérés van, hirdetni egyáltalán nem éri meg, mert nagyon kevés emberhez ér el.
Milyen csatornák maradnak?
Marad, ami igazán azok jók, például egy ilyen beszélgetés is, mert nyilván ez olyan emberekhez is eljut, aki mondjuk nem jár minden nap közönség közé, vagy hát olyan közösségbe, vagy nem nézi a tévét, de mégiscsak marad ez az önmarketingelés, tehát próbálunk azért egy kicsit többet magunkból megmutatni. mit érdemes, mit nem, ezt ilyen nehéz.
Mérhető mondjuk az, hogy megyén belül, vagy országosan, mondjuk ezt a kettőt, ha összehasonlítjuk, akkor például a regényed fogyása, az mit mutat?
Itthon az tény, hogy például a Hazarából nyilván az első körben az ismerősök, meg barátok, rokonok, ők vittek rengeteget, és akkor utána voltak azért médiába itt-ott egy-két alkalommal tűnt fel, akkor utána megint. A könyves fogyást sajnos nem tudok, azt kiadóval kellene megnézetnem. Van még belőle, de nem sok, viszont pontosan a Dugonics András díjat létrehozó Imádom a könyveket közösség az, aki nagyon szépen lehetőséget ad nekünk, hogy megismerjenek minket. És én biztos vagyok benne, hogy a díj is például, azért tudtam én ezt a kalandregény részt behúzni, úgymond, mert azon a felületen a lehetőségeket, amit kaptam, én kihasználva, nagyon sok ember megismert. És én azt vettem észre, hogy például az utóbbi időben, ha postáznom is kellett megrendelésre dedikálva, tényleg az ország minden pontjára. Ezeken a közösségeken keresztül mindenhova lehet jutni, csak ezeket valahogy, hogy sokkal többet kell vele foglalkozni, mint az ember azt gondolná, tehát szinte naponta kell ezt nyomni és súlykolni, de tudni kell valahol az egyensúlyt, hogy túl sok se legyek, de meg túl kevés, hát azért gondolom, hát igen, ez lenne az, amihez kellene jobban érteni.
Főállásban dolgozol, elég pörgős területen, a vendéglátás az azért nem egy feltett lábbal lehet nézegetni a tájat dolog. Emellett írsz, anyagot gyűjtesz folyamatosan, de mit olvasol, ha esetleg olvasol, és kitől? Van-e kedvenc szerződ?
Igazából az utóbbi időben rengeteg mai magyar szerzővel sikerült jó ismerettséget kötnöm.
Személyesen?
Van, akivel személyesen, van, akivel teljesen totál csak online felületeken, tehát semmi, hát főképp budapestiek, vagy messzebb valók. Egy siófoki írónő van, a T.C. Lang Tündi, ővele szoktunk személyesen is találkozni, Bogár Erika, akinek, hát ők mind a ketten felét írnak, Bogár Erika, ő győri, például ővele vagyok még ilyen napi, hát nem is napi, de elég sűrű kapcsolatban. Nádosi Krisz szerintem, ő azóta is mindig félszemmel figyel rám, és mindig ad ötletet, meg fölajánlja, hogy néha-néha egy-egy dologban segít. Úgyhogy...
Amikor kontaktáltok mondjuk a győri kolléganővel, akkor mondjuk egy vasampi recept csere is belefér, vagy abszolút totál csak száraz irodalom?
Ó, nem, hát mindig minket valami téma mindig összehoz. Mindenről tudunk beszélni, tehát azért mi így összekerülünk, akkor aztán ott tényleg egy ilyen órás, több órás locsifecsi parti van, az már biztos. Ő kettejük fantasyjét olvastam, mire azt mondtam, hogy hú, hát ez tök jó. Most ezt nem tudom, hogy annak tulajdonítom be, hogy ismerem az írót, és bele tudom képzelni magam, hogy ezt mikor ő írt, akkor ez milyen volt. Meg igazából Lang Tündinek a könyvét a Lámpás nyomában, az egy nagyon aranyos angyali történet. Egy angyal itt marad a földön, mert feladata van, meg kell neki keresni a lámpást. Tehát egy nagyon aranyos angyali kis történet, és van bent egy hölgy, aki nyilván beleszeret ebbe az angyalba, és hát ebből lesz aztán hatalmas keveredés. Igazából, ami nekem nagyon tetszik, én Agatha Christie-t azt nem tudom letenni, tehát én folyamatosan az antikváriumnak állandó vendége vagyok itt Szombathelyen, én mindig veszem őket. Említettem Rejtő Jenőt a magyar humora miatt, viszont a mai szerzőket nagyon előnybe részesítem, és például most az idei évnek nekem egy hatalmas nagy élménye volt kettő magyar író, és őket szeretném is megemlíteni. Tomcsik Nórának a Tél Berlinben című könyve, és teljesen félretéve azt, hogy ki írta, vagy hogy írta, én szerintem ez az egy fantasztikus minőségű regény, egy orosz és egy német fiú háborús barátsága, ami aztán ketté ágazik, mert a fiú az egyik oldalon, a másik fiú a másik oldalon, az SS oldalán harcol, aztán ugyanazt a hölgyet szeretik, és akkor ezekből milyen történetek lesznek, egy nagyon igényesen, nagyon gyönyörűen megírt könyv. A második pedig Robin of Wrightley, ő fiú lenne, de ő egy hölgy, Szabó Borka, ő pedig az Emlékkönyv című könyvet írta meg, a saját családjának a történet az 1920-as trianoni időkben, és egészen majdnem, hogy napjainkig egy hihetetlenül gyönyörű történet, az tényleg a szétszakított családokról, egy francia katona, meg egy magyar lány szerelme, és ez a könyv is azért tetszik, mert olyan szintű igényesség van bennük, hogyha az ember nem tudja, hogy magyarok írták, bár ezt én nem szeretem, tehát az egy magyar ember szerintem sokkal szebben tud írni magyarul, mintha egy angol szászt lefordítanak, ez biztos vagyok benne, hogy szebben sikerül. Úgyhogy én őket nagyon szívesen olvasom, és ezt én azért gyűjtöm is, meg egy kicsit térkép nekem is, hogy na, ki mit ír, meg hogy, meg merre lehet elindulni.
A te könyvedet is külön még egyszer ajánlanám, a legfrissebb regényedet, a Hazara címűt, úgy, hogy megkérdezném, hogy mi lesz a következő.
Most éppen egy kicsi kitérővel vagyok, napokban írtam alá a szerződést, egy novellás kötetbe fog megjelenni egy írásom. Eredetileg karácsonyra szánták, és annyi pályamű érkezett be, mert ez egy pályázat volt, ez egy pénzdíjas pályázat volt, tehát itt egy kicsit azért az ember azért is oda teszi magát, mert ha már fizet érte, akkor próbál olyat alkotni, hogy érdemes legyen. És olyan sok érkezett, hogy most karácsonyra megjelent egy, a Kandalló és Fahéj címmel, de én úgy tudom, hogy az csak annyi példányban nyomtatták ki, ahány megrendelés volt az íróknál, viszont egy második csoportból készül februárra egy újabb novellás könyv, ennek még a címe sincs meg, és nem kifejezetten karácsonyi történetek lesznek benne, de olyan is, és az enyém az az volt, aminek az a címe, hogy nekem nem volt karácsonyom, és ki más lehet a történet elmesélője, mint a Hamid, mert ez valahogy kimaradt ebből a könyvből, hogy egy muszlim vallású embernek mit jelent a mi karácsonyunk. És a Hamid szent meggyőződése volt, hogy ez csak a zabálásról szól, így szó szerint, takarékosság. Tehát azért jönnek az emberek a hotelba, mert otthon nem akarnak mosogatni, a hölgyek nem akarnak főzni, és ez így kényelmes, és én nem magyarázzam meg neki, hogy ez másról szól. És igazából soha nem volt nálam karácsonykor, mert nem tudtam, hát nem is voltunk itthon. 10 év után ez az első karácsonyom, most a vírusnak köszönhető, hogy végre otthon lehetek. Nekem egy kicsit az öröm is, az örömben. De úgy elképzeltem ebben a novellában, hogyha mégis eljött volna hozzám, akkor ő ezt hogy élte volna meg, mert ő neki azért a család nagyon hiányzott, és ő volt itt nálam többször, és ennek nagyon örült, hogy ismeri a gyerekeimet, hogy a családomat ismeri, tehát azért így jó kapcsolat van köztünk. Úgyhogy ez a történet lesz az, ami most megjelenik.
Ez nagyon érdekes ebből a szemszögből megvizsgálni ünnepköreinket egyébként, hogy tényleg mit lát az, aki egy másik kultúrából érkezik, és mondjak valamit. Néha én is azt látom, hogy erről szól bizonyos embereknek, akár egy karácsony.
Hamid azt mondta nekem, és ezt tényleg mondta, tehát az első része, amíg el nem jött hozzám, az már csak egy fikció részt, azt én tettem hozzá. Ő nekem azt mondta, hogy figyelj, Jézus a Koránban is benne van.
Így van.
Akkor azt mondja, fölteszem a kezemet, hogy ebből a buliból engem se hagyjatok ki. Ebben is benne vagyok, akkor én is akarok. De azt mondja, nézd már meg, mert látványkonyhán dolgoztunk egyszer egy szent este. És én aznap dolgoztam, és utána voltam valahogy szabad, de csak egy napot kapunk mi akkor. 11 órakor már kell itthonról indulnom, tehát az egy nagyon rövid idő a családdal, és én ezt már utáltam, mert nem tudtam megérteni, hogy karácsonykor miért nem lehetek én is otthon. Legalább arra 2 napja zárja be a hotel, de hát jó, persze az ember ezt beletörődik, és álltunk, és jöttek be a vendégek, és ott Diszmagyarba állunk, és a Hamid mondja nekem, hogy én kérdeztem tőle, hogy mondd már meg nekem, Hamid, most mi van ebbe jó, hogy az emberek itt jönnek be szent este, és nem otthon vannak a családjukkal, mert nem csak anyuka, apuka, gyerek, hanem azért ez egy nagyobb ünnep, nálunk legalábbis. És ő neki csak egyszerűen az volt a válasza, hogy hát zabálni jönnek, nem látod? Hát most tudod, mi lesz itt este 9:30-ig? Azt mondja, meg se áll a kezünk, mert azt mondja, ezek csak esznek. És ő azt mondta nekem, hogy a mai ember pont azt hagyja ki ebből az ünnepből, amiről szól Jézust. Ennyi az egésznek a lényeg. Azt mondta, köze nincs a családoknak ahhoz, amiről igazán szól. És azt mondta, hogy ez azért szomorú, mert ő is tartja a vallását, néhány dolgot persze föladott, mert tehát ugye
asszimilálódni
kell, igen. Igen. De nek hát konyhán dolgozik, tehát azért tehát a élete első disznóhús kóstolását azt nézni kellett volna, hogy milyen pofát vágott, de nagyon aranyos volt. Szóval a lényeg az, hogy ő azt mondja, hogy pont azt hagyja ki az ember azt a vallásos dolgot, és ez egy egészen más dologgá fordult át az ő szemébe. A másik meg egy olyan történet, amit szerintem ilyen dűből jött az ötlet, amikor azt mondták nekem, hogy miért kell New Yorkba menni valakinek egy történettel, holott az is egy magyar lányról szól, tehát annyira nem volt ez magyartalan. Mikor itt a körülöttünk lévő területen is lehet olyat találni, amiről esetleg lehetne írni, és ugye én toronyi vagyok, mellettünk van Dozmat, és ott van egy forrás, a Múzsla. Nekem nagyszüleim azt mesélték, hogy amikor a törökök itt portyáztak, akkor valamilyen nagy rangú török katonának a fia fulladt bele a mocsárba, és ott fakadt ez a forrás, és azért lett ez Múzsla forrás, mert hogy úgy hívták a fiút. Na hát ez az én fantáziámat megmozgatta, úgyhogy most egy kicsit ilyen egri csillagosra vettem a dolgot, viszont ahogy elkezdtem én ezzel foglalkozni, ott láttam, hogy ez viszont hatalmas dió. Tehát nagyon oda kell figyelni mindenre.
A történelmi hűség és nagyon, az adatszerűség.
Nagyon, tehát most egy egyszerű ruházatot, hogy mit hordtak az emberek abban az időben, egyáltalán mit tudhattak az emberek, mennyi idő alatt ment egy információ, és egyébként nagyon sok könyvet kapok, épp az antikváriumos Szilvitől, ő mindig ad ötletet, hogy mit kellene, meg aztán elolvastam Kőszeg Imrétől a Szerelmetes Orsikámat, aki ugye Kanizsai Dorottya története, az is ugye abban az időben a Sárvári vár, de hát nyilván Dozmaton ott Szünösei Marcinak fogják hívni a főhősömet. Hát ő azért egészen más, mint egy kanizsai család, úgyhogy próbálom ebbe egy kicsit úgy beletenni a tudásomat. Mondom, nagyon nehéz, és már van a Szülőföld kiadón keresztül már kaptam egy olyan kapcsolatot, egy hölgy, aki a török oldaláról tud rengeteget, tehát ha leírom azt, akkor ő azt tudja, hogy az úgy jó vagy nem. A magyar oldalról is szerintem sikerül majd azért keresni ott, aki történelmi hűség szempontjából át tudja nézni, hogy ne legyenek bent ilyen kiugró hibák, mert aki ebben a témában ismerős, annak azért nagyon gyorsan föltűnik. Egy egyszerű ruházat megnevezése is jegyzetelni kell kilométereket.
Meddig kell várni, amíg ez megjelenik vajon?
Hú, hát most egy kicsit besűrűsödött az életem nekem, mert ugye hát dolgozni nem dolgozunk, és most mindenki azt hiszi, a kiadónál a Farkas Csaba is fölhívott egyik nap, hogy ugyan már hol van a könyv, és mondtam, hogy egy kicsit most sűrű a családi program, mert nekem időközben, idestova fél éven belül két unokám is született.
Ezt most viccből mondod,
nem,
ugye?
Nem, ez teljesen komoly. És egy fél, hát 5 hónapos és 3 hónapos, úgyhogy én nekem most így zajlik.
Gratulálok.
Hogy köszönöm szépen. Ez a leállás, ez a november 1-e óta leállás, ez nekem egy ajándék mindenféle szempontból, hogy annyit lehetek velük, amennyit csak szeretnék, így próbálom kihasználni. És így fejben, én azt szoktam mindig mondani, hogy más énekel a zuhany alatt, én meg a történeteimet szoktam ott kitalálni. Én azt hiszem, hogy azért ezt jövőre szeretném összehozni, így jövő év végén. Az idei év kimaradt könyvkiadás szempontjából, de igyekszem azért, mert nem szeretek magamba tartani semmilyen történetet.
Azt javaslom, hogy ne is tedd. És az olvasók érdekében mondom, vagy kérem, hogy ne tedd ezt.
Jó.
Ne tess magadban semmit, nagyon várjuk a következő alkotásodat, és mindenkit biztatnék rá, hogy időben szerezze be még a hosszú karácsonyi téli időszak előtt, hogy legyen mit olvasnia, és értelmes dologgal tudja tölteni az idejét, és a klasszikus értelemben megélni a karácsony ezeken a műveken keresztül is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Kriszta. Nagyon
örültem a lehetőséget.
Nagyon sok érdekességet hallottunk és tudtunk meg. Köszönöm szépen.
Szívesen.